Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a lobotómiáról fogunk beszélni, remélem, hogy sok hallgatónak mond ez valamit, mert ez egy nagyon kellemetlen téma, már csak belegondolni is rossz, nem, hogy még felkészülni belőle egy podcast epizódra. Ez egy olyan eljárás volt, ami hát inkább a hentes szakmához hasonlít, mint sem az orvostudományhoz, de egy nagyon érdekes sztori ez, nem szeretném még kifejteni, de arról van szó, hogy mondjuk olyan 100-150 évvel ezelőtt a fejlett orvostudománynak az volt a benyomása, hogy mentális problémák szikével és egyéb rendkívül meglepő nem orvosi eszközökkel kezelhetők. És a mai szemmel ez már felfoghatatlan, viszont akkor gyakorlatilag Nobel-díjat adtak érte, erre is ki fogunk térni. Tani, mi a véleményed a mai epizódról?
Az elmúlt néhány évben, tényleg így, ha így visszagondolok, így az elmúlt 5 évben azért elég sokszor nézelődtem a történelmünkkel kapcsolatban, hogy akár a technológia, vagy akár az orvostudomány hogy fejlődött, és hát meglepve tapasztaltam, hogy tényleg több száz, vagy akár még 1000 évvel ezelőtt is, például keleten mennyire fejlett volt az orvostudomány. Most jó, lehet, hogy modern szemmel Már nem tűnik annyira kifinomultnak, de attól függetlenül tényleg, ahogy az érrendszert felfedezték, az idegpályákat, a különböző szerveket, meg a minden, azért szerintem lenyűgöző, hogy az akkori eszközökkel, meg elérhető dolgokkal mi mindenre volt képes az emberiség. És úgy érzem, hogy ez így fejlődött egy ideig, és hát ki tudja, hogy valamilyen vallási mozgalom mennyire járult hozzá ez az egészhez, de hogy úgy érzem, hogy valamikor talán a 19. század vagy 20. század elején úgy egy picit úgy megálltunk, és mint hogyha elmentünk volna egy ilyen teljesen más irányba, azt nem mondom, hogy visszafejlődtünk, de néhol tényleg úgy érzem, mint hogy egy picit így elkezdett volna visszafejlődni ez az egész orvostudomány, és hát igen, többek között ugye jött ez a lobotómia is, meg ezek a különböző terápiák, ahol mondjuk neuroszifilisz esetében belázosították a beteget, hogy megpróbálják azzal gyógyítani, vagy maláriát adtak az embereknek, hogy egyik betegséget gyógyítsák a másikkal, meg hát vannak ugye ezek a tipikus példák, hogy a beöntés az mindent megold, meg a különböző állatok alkalmazása, meg ilyesmi, tehát így egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy akár 100 évvel ezelőtt is hol tartottunk, ahhoz képest, hogy szerintem hol tarthattunk volna, és tényleg úgy tűnik, mintha egy ilyen kis orvostudomány sötét középkorát élhettük volna akkoriban, tekintve a higiéniát, az eszközöket, a metódusokat, és hát szerintem az egyik legdurvább emellett, hogy maga a lobotómia az hogy néz ki és mit csinál az emberrel. Nekem az is azért egy eléggé sokkoló tényező volt, hogy akkoriban eléggé egy ilyen csoda gyógymódként tekintettek rá, és hát a legtöbb nagy magazin is, mint például a Times, a Life magazin, meg a New York Times is imádták ezt az egész beavatkozást, és egyszerűen csak úgy ették, itták ezeket a történeteket, hogy ezek a csodaorvosok mikre képesek, és hogy mennyire meg tudják változtatni az emberek életét.
Még mielőtt belevágnánk ebbe a témába, ajánlanánk nektek hallgatni és olvasni valót. Az egyik az Agytágító Podcastnek van egy epizódja, melyet a show notes-ban elhelyezünk. Ez a lobotómiával, többek között a lobotómiával foglalkozik. Nagyon érdekes tárgyi ismeretek szerezhetők meg belőle. Illetőleg a The Last Podcast on the Left-nek van egy kettő plusz egy részes sorozata, mert az utolsó rész az egy olyan ügyel fog foglalkozni, illetve azzal foglalkozni, amivel mi is foglalkozni fogunk ebben az epizódban. És hogyha valaki nagyon szeretne utána idézősen olvasni, mert hogy magyar nyelven még nem jelent meg, de a Jack L. High-nak a The Lobotomist című könyvét tudjuk ajánlani, Audible-ön is megvehető hangoskönyv formájában, magyar nyelven jelenleg nem kapható.
Igen, és én is azért úgy, hát konkrétan nem szeretnék megemlíteni semmit, én ha YouTube-on is nézelődtem, és nagyon sok interjút meg hasonlót lehet találni, például azoknak a hozzátartozóival is, akikről beszélni fogunk, és hát nyilván nem tudjuk teljes mértékben ezeket az ügyeket így mind feltárni, de akit tényleg érdekel ez a szörnyű dolog, annak úgy érzem, hogy most már azért van lehetősége bőven még utána nézni, meg utána hallgatni ezeknek a dolgoknak. Én meglepődtem, hogy azt hittem, hogy tudom, mi az a lobotómia, de ezeknek a videóknak a hallatán azért rá kellett jönnöm, hogy közel sem voltam képes felfogni, hogy mennyire durva tud lenni, és hogy tényleg egyszerűen, hogy mi ez az egész. Úgyhogy én is ajánlom nyugodtan, akár a YouTube-on is rá lehet keresni, és rengeteg alapanyagot lehet találni ehhez a témához.
Én nagyon nehezen értettem azt meg, hogy gondolhatták ezt akkoriban az orvostudomány képviselői, hogy sebészeti beavatkozással kezelhetők a mentális betegségek. Viszont nem voltam azzal tisztában, hogy azt megelőzően, hogy Benjamin Rush megnyitotta az első ilyen nagyagysebészettel foglalkozó kórtermét, azt megelőzően nem volt egyáltalán felfogás, hogy a mentális problémák kezelhetők. Tehát az, hogy a lobotómia keresztül ment, és egyáltalán elkezdtek ilyen sebészeti beavatkozásokkal törekedni, és egyéb jellemzően unortodox megoldásokkal törekedni arra, hogy az elmebetegséget kezeljék, már az is egy vívmány volt, mert addig, aki elmebeteg volt, azon vagy ördögűzést hajtottak végre, vagy hagyták a francba, legrosszabb esetben bezárták egy szobába, aztán ott a saját elmebetegsége okán végső soron kimúlt, de egyszerűen nem találtak rá megoldást. Igaz, és ezt az Agytágító podcastből tudom, évezredekkel ezelőtt az őskorban, sőt, még akár a Kárpát-medencében is találtak olyan leleteket, hogy lyukak voltak fúrva embereknek a koponyájában, mert hogy úgy néz ki, hogy az ősközösségekben is volt egy felfogás, hogy bizonyos problémák az agyba fúrva kezelhetők. Ebben nem szeretnék belemenni, mert nem rendelkezem megfelelő ismeretekkel.
Igen, hát nyilván egyébként, amikor valamennyire kutattam az orvostudományt, akkor ott is inkább tényleg arról volt szó, hogy ilyen fizikai, szervi, akármilyen problémákat ugye, hogy próbáltak orvosolni, és hát valóban ez egy teljesen más terület, amikor arról van szó, hogy a te elméd az hogy viselkedik, és hogy fogja fel a dolgokat. Nyilván ez sokkal bonyolultabb tud lenni, még egy szívműtétnél is nyilván, hisz szerintem valahol azért a mai napig nem tudjuk valószínűleg 100%-osan, hogy pontosan mikor, mi, hogyan működik. Nyilván most már egy részletesebb képünk van arról, hogy az agy szekciói azok mit befolyásolhatnak, mire lehetnek kihatással, de ettől függetlenül szerintem egy annyira bonyolult szervről beszélünk, hogy nem biztos, hogy ezt még teljes mértékben fel lehet fogni, és ráadásul nem biztos, hogy teljes mértékben rá lehet vetíteni minden egyes emberre, hisz ugye azért sok mindenben tudunk különbözni, így nyilvánvalóan azért az agyunk is más tud lenni.
Az első idézőjeles gépek, amelyek az elmebetegségeket voltak hivatottak kezelni, amelyeket az ezzel foglalkozó emberek kreáltak, két ilyet ismerünk, a tranquilizer, ami gyakorlatilag egy nyugtató, vagy valami ilyesmit jelent. Lényegében arról volt szó, hogy székhez kötöztek, és egy dobozt húztak a fejedre, ami elvileg megoldást kínált a problémára, mert hogy hát nem is tudom, az ilyen külvilági behatások egész egyszerűen csökkentették az agyadnak a működését, és az volt a felfogás, hogy hát az agyműködés túltengéséhez vezethető vissza a mentális probléma. A másik ilyen gép az a gyrátor volt, gyrátor, amely lényegében egy ilyen ágy, vagy hát talán inkább szék volt, de azt felfüggesztették kötéllel, amihez végsősorban odaszíjaztak téged, és folyamatosan pörgettek órákon keresztül, mert az volt a meggyőződés, hogy akkor a véred az agyadba megy, és az alacsonyan funkcionáló agyadat így fogják tudni megfelelő funkcionálásra ösztökélni. És Benjamin Rush az elsők között volt, aki úgy vélte, hogy a mentális problémák kezelhetők. És ahhoz, hogy eljussunk a lobotómiához, ismernünk kell még egy nevet, nevezett William Skeen. Ő volt az első, aki egy tumort eltávolított egy amerikai elnöknek az állkapcsából. Nyilván ennek a mondatnak minden egyes eleme elsőbséget élvezhet, mert azóta sem szerintem fordult elő, hogy tumort távolítottak el amerikai elnök állkapcsából, vagy hát értek, ez egy ilyen nagyon speciális helyzet. De a Grover Cleveland volt az az elnök, akinek kiszedték ezt a tumort. és ő volt, ez a Keane volt az első olyan ember, aki agydaganatot sikeresen eltávolított, noha akkor még kesztyűt sem használt az eljáráshoz, és a nyílást végül macskabéllel varta össze. A macskabél az egy orvosi eszköz, de valóban állati belsőségekből állították össze, hogy organikusabban illeszkedjen az embernek a testéhez igazából. Tehát egy eléggé, hát nem is tudom, ilyen arhaikus megoldásnak tűnnek ezek a dolgok, de azok akkor hatalmas orvosi vívmányok voltak. És ennek a Williams Keane-nek volt az unokája, Walter Freeman, aki a legmeghatározóbb név a lobotómia szempontjából. Ő egy orvos volt, de soha nem lett sebész, viszont lobotómiák tízezreit hajtotta végre, anélkül, hogy rendelkezett volna sebészeti szaktudással, vagy erre bármilyen kamara, vagy esetleg egy egyetem felhatalmazta volna. Beteges gyerek volt, csecsemőkorában a nagyapja 30 megnagyobbodott nyirokcsomót távolított el a nyakából, amitől egy életre megnyomorodott. Az apja is nagyon-nagyon fura volt, hogyha a gyerek valami rosszaságot követett el, akkor az apa saját magát verte el szíjjal. Walter Freeman az egyetemen kétszer majdnem megölte magát, egyszer kis ilyen felrobbant, másik alkalommal viszont a szájába vett egy ciános pipettát. A seregben az első világháború alatt szanitécként dolgozott, de nem a fronton. Az volt a dolga, hogy ellenőrizze a tábori szakácsok székletét, bélféreg után kutatva. Orvosként az első betege egy fiatal ember volt, aki nem tudta lehúzni a pénisz gyűrűjét. Freeman ellátta, nagy sikerrel, de nem volt hajlandó visszaadni a gyűrűt, hanem megtartotta azt valamilyen családi ékszernek, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És ő volt az az ember, aki végül népszerűvé tette a lobotómiát. Nem a péniszgyűrűs, hanem a Walter Freeman. Hangsúlyozom, nem volt sebész, de sokáig úgy lehetett végrehajtani lobotómiát, ha jelen van egy sebész is. És ez egy darabig fenn is állt, hogy mindig volt vele egy ember, aki tényleg rendelkezett sebészeti ismeretekkel. Később már ez az elvárás is eltűnt, a végére már akár egy hétvége alatt meg lehetett tanulni, hogy kell lobotómiát végrehajtani, bárki megtanulhatta volna, és végsősorban bárki képes lett volna elvégezni.
Igen, és hát én az egyik ilyen videóban azt hallottam, hogy ráadásul elég nagy hatással volt rá nagyapja, hisz ugye hát mégiscsak, ugye, hogy mondtad, egy elnök, nek az életét mentette meg, és az ő állkapcsából távolított el egy tumort, és hogy ez kihatással volt valószínűleg az egyik esetre, ami ugye végül is meghatározta az ő karrierjét. Bár ez majd nyilván később fejtjük ki jobban, de hát ugye ő is elindult az elnöki szálon, hogy ott próbáljon meg segíteni. Hát nyilván kicsit kevésbé volt sikeres, mint a nagyapjának a beavatkozása.
Két fajtája van egyébként a lobotómiának. A korai szakaszában volt rendszerint alkalmazott az úgynevezett frontális lobotómia. Ez gyakorlatilag azt foglalta magában, hogy egy lyukat fúrtak a koponyádba, és azon keresztül dolgoztak. Egyébként ehhez visszavezethető az az ismert szöveg, ami az amerikaiak számára sokkal ismertebb, de a Tom Waits nevű zenész egy show műsorban mondta azt valahogy, amikor szóba jött, hogy egy üveget iszik, vagy egy üvegből isz az alkoholt, hogy ez volt a mondat, hogy I rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. És ez annyit jelent, hogy inkább, csak ugye ez magyarul nem jön át, hogy inkább legyen egy üveg előttem, mint hogy átessek egy frontális lobotómián. Ez ugye nagyon hangzatosan összecseng ez a két kifejezés, és nagyon vicces is ebben a formában, de nekünk most csak annyit kell értenünk ebből, hogy két fajtája volt a lobotómiának, az egyik ez a frontális lobotómia, a másik a transzorbitális lobotómia, amit a Freeman később tökéletesített. Lényegében úgy nézett ki a tökéletesítettnek nevezett eljárás, hogy elkábították a beteget. Nem altatószert használtak hozzá, tehát nem vegyi úton kábították el, úgy mondjam, hanem elektrosokkot alkalmaztak, hogy gyakorlatilag kiütötték a beteget. Ennek több oka is volt, sok esetben szükség volt arra, vagy legalábbis Freemannek szüksége volt arra, hogy a beteg magánál legyen. Valamennyire magánál legyen, csak ne érzékeljen úgy nagyon semmit a dologból. Ennek az elkábított betegnek a könycsatornájánál elhelyezte egy jégcserkeny hegyét, majd azt megkalapálta egy kicsit. Nem orvosi eszközökkel hajtott ezt végre, hanem a saját fiókjából vagy akár mélyhűtőjéből elcsent jégcsákányt használta, és egy közönséges kalapáccsal, nem orvosi kalapáccsal, hanem egy műhelyből származó kalapáccsal, hogy úgy mondjam. Amikor behatolt az agyba, ami egyébként az embernek nem egy fájdalomérzékelő pontja, ha jól értesültem, akkor kicsit megmozgatta az eszközt, összekuszálva kicsit az agy célzatos részeit. Ezzel a célja végsősorban az volt, hogy megszakítsa a kapcsolatot a homloklebeny és az agytörzs között. Az eljárás nagyjából 2-3 percet vett igénybe, ez pedig olyan tényező volt, amit az eljárás összes alkalmazója nevesített a plénum előtti végrehajtáskor. Ugyanis, és ez megint csak egy olyan dolog volt, ami nagyon sok orvosi műhibát okozott, Freemannek volt egy nagyon-nagyon rossz tulajdonsága, türelmetlen volt. És mindaz, ami miatt fogjuk a fejünket, hogy akkor hogy gondolhatnák ezt, hogy 2-3 perc alatt, vagy 2-3 perc alá kellene nyomni azt az időt, hogy mennyi idő alatt lehet egy lobotómiát elvégezni, ezt mind az indukálta, hogy a fazon az türelmetlen volt. Csináljuk, nincs erre idő. Emiatt nem viselt maszkot sem, meg azért sem, mert szerette volna, hogyha látszik az arca a felvételeken, meg a fotókon, uh-huh. és kezet sem mosott a műtétek előtt, mert azzal is megy az idő, és ő neki erre nem volt ideje, neki minél hamarabb, minél több lobotómiát kellett végrehajtania.
És mindemellett egyébként még az úgynevezett baci elméletekben sem hitt, hogy szerinte ez csak egy ilyen orvosi humbuk volt, hogy itt a higiéniára ilyen szinten ügyelni kellene.
És felmerül a kérdés, hogy a büdös bubánatba gondolták azt, hogy ha behatolsz egy jégcsákánnyal az ember agyába, és összekuszálodott picit ezeket a részeket, hogy megszakadjon a kapcsolat a homloklebeny és az agytörzs között, hogy felmerül a kérdés, hogy a francba gondolták ezt? Hát úgy, hogy egyrészt az volt a felfogás, hogy a homloklebeny felelős ezekért a mentális problémákért. Mert akkor fogalmuk se volt, hogy miért felelős a homloklebeny, ma sem nagyon tudjuk, legalábbis nem annyira tudjuk, mint amennyire hiszük, hogy tudjuk, de azért nagyjából sejtjük, hogy lényegében az ember személyiségéből származó sajátosságok oda vezethetők vissza, a kezdeményező képesség, a spontanitás, hasonlók, lényegében az ember lelke a homloklebenyből származik, uh-huh. oda vezethető vissza. Na és ők ezzel akartak picit dolgozni, és hogy miért gondolták, hogyha elvágják a homloklebeny és az agytörzs közötti részt, azzal miért oldják meg a mentális problémákat? Hát azért, mert az volt a benyomásuk, hogy az a rész, az regenerálódni fog, de ezúttal már jól, mert hogy jelenleg rossz, és el kell ezért sorvasztani, nem hiába mentális problémák vannak, el kell sorvasztani azokat a részeket, el kell vágni egymástól, azok majd helyre jönnek. Igen, ám csak nem tudták, hogy a felnőtt embernek az agya már nem regenerálódik, a gyerekeké annál inkább. Szomorú hír, de gyerekek sérelmére is elkövették ezt a cselekményt, nem is egy gyerek, 19 gyermek esett lobotómia áldozatául, ebből valamelyik 4 éves volt, sőt valaki bele is halt az eljárásba.
Az egyik videóban egy orvos végig is mutatta, hogy ugye a transorbitál lobotómia az hogy működik, egy csupasz koponyán, és utána egy agyat is bemutatott, és ott mondta, hogy ez a gyerek kérdés ráadásul azért is még elszomorítóbb, mert az agynak ez a része, tehát ez az előső része, ez a homloklebeny, ez nagyjából az ember 25 éves koráig nem is fejlődik ki teljesen, tehát egy 4 éves gyerek főleg, de tényleg még 20 év körül is gyakorlatilag nem fejlődött ki rendesen az agya, és nem lehet azt mondani, hogy még nem képes változni a viselkedése, meg a bármi. És nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy azért amikor kezdett beválni a lobotómia, akkor azért egyre szabad elvűbben kezdték el alkalmazni, tehát különböző úgymond mentális betegségek, amik nem is feltétlenül voltak olyan komolyok, már ott is elkezdtek lobotómiát bevetni, úgyhogy sajnos ez igen, ez egyre jobban terjedt, és tényleg hát gyakorlatilag minden korosztály nem, és minden ki úgymond veszélyeztetve volt, hogy lobotomizálhatják őt.
Ismerhetők voltak az eljárás mellékhatásai és a brutális jellege is, ennek ellenére a Freemanék sosem fogytak ki a jelentkezőkből. 1949-ben 3000 lobotómiát hajtottak végre, maga Freeman 67-ig, tehát 1967-ig több mint 2900-at hajtott végre. És hát megint csak felmerül a kérdés, hogy de legalább hatékony volt, tehát hogy megjavultak a mentális problémák? Többnyire nem, vagy többnyire látszólag úgy nézett ki, hogy megjavulnak, de a gyermekeken elvégzett lobotómia sosem sikerült, valamelyikük élete végéig inkontinens lett, tehát bevizelt hasonlók, és ugye, mint említettem, az egyikük meg is halt. Igazából a kezdeti időszakban olyan embereken hajtották végre, akiken úgy látszott, hogy semmi más nem segíthet. Tehát ilyen önveszélyes, teljesen magukon kívül vergődő, akár még közveszélyes emberek is az eljárás alanyává váltak, és amikor elvégezték ezt a dolgot, akkor az volt a benyomás, hogy ez javult, hogy javult ez a dolog. És nagyon sokan azt a benyomást adták, hogy meggyógyultak a mentális problémákból, de nem erről volt szó. Ott voltak azok a mentális problémák még, csak már nem érdekelte őket, mert megszakították a kapcsolatot az agyuk azon részével, amelyik érdekelte volna, amelyet érdekelt volna a mentális problémákhoz fűződően, vagy érdeklődésre viseltesen azokhoz fűződően.
Igen, hát az egyik videó az így taglalta is, hogy ha jól emlékszek, akkor talán 15%-a a pacienseknek meg is halt, és hogy valóban volt egy nagy szelet, aki nem is nagyon változtatott, vagy csak rosszabb lett, és akkor volt egy kisebb szelet, ahol úgy tűnt valóban, hogy segített, de hát igen, szörnyű belegondolni, hogy valószínűleg a pozitívabb végeredmény is valójában csak egy látszat volt, és hogy ráadásul akinek meg aztán rosszabb lett a helyzete, ott is, hát nyilván egy érdekes kérdés magával ezzel az egész lobotómiával kapcsolatban, hogy valóban mennyire vagy nem vagy ott egy ilyen kezelés után. Nyilván rémálmaim között van az a szituáció, hogy igazából ott vagy te, csak nem nagyon tudsz mit csinálni, meg mit kezdeni magaddal, de hogy egyszerűen bevisznek téged mondjuk egy lágy depresszió tüneteivel, és akkor a végén meg úgy jössz ki, hogy nagyjából beszélni nem tudsz, és állandóan bevizelsz. Ez szörnyű lehet, de hát sajnos mindennek ellenére, hogy valójában nem volt ez annyira sikeres, mégis úgy lett beállítva, hogy sikeres, és hogy csak jó végeredményekkel rendelkeznek, úgyhogy azért ez jó pár évig meg sem állt ez az egész, és hát ugye, mint ahogy mondtad, hogy csak ez az egy ember 2900 lobotómiát hajtott végre, azért ez szerintem egy elég szép szám.
Értenünk kell, hogy a századfordulón az volt a meggyőződés, hogy a mentális problémákat sebészeti úton lehet kezelni. Javaslom megtekintésre a Sebész című sorozatot, mely az HBO-n elérhető. Nagyon sok érdekesség tűnik ki belőle, mint például az, hogy akkoriban az életmentő beavatkozásokat nagyon gyakran nem élték túl a betegek. Ebben a sorozatban például a negyedik részig kell várni, mire valamelyik beteg nem hal meg, akin elvégeznek egy műtétet. Akkoriban úgy fogták fel a kudarcot, hogy sajnos még nem tartott az orvostudomány, hogy ezt a problémát sikerrel kezelje. És ugye a sebészből is kiderül, hogy nagyon sokan sebészeti úton akarták kezelni a mentális problémákat. Így például abban a műsorban nincs is lobotómia, de egy ilyen agyfelnyitás és az agynak egy részének az eltávolítására sor kerül, és gyakorlatilag ugye Clive Owen szerepel a sorozatban, meg is mutatja a plénum előtt az agynak a darabját, hogy itt van, tessék megnézni a függőségekért felelős agy rész, hogyha ezt eltüntetjük, akkor meggyógyul az ember a függőségeiből, és a természetesen nem gyógyul meg, akin ezt végrehajtották, az gyakorlatilag ilyen kataton állapotba süllyed, miután végrehajtották a műtétet rajta. De hasonlóképp egy másik ilyen elmebeteg nő, aki ráadásul egy nagyon jó családból származik, és ígéretes fiatal asszony, beviszik a elmegyógyintézetbe, legközelebb, amikor faszi megy látogatni, akkor látja, hogy nincs egy darab foga se már a nőnek, és hát dühösen rohan az orvoshoz, hát hogy tehették ezt, hogy kihúzták a fogait a nőnek, amikor teljesen jó családból származik, hasonlók, és mondják neki, hogy hát, de hát nem tudja, hogy az elmebetegségnek a baktériumokhoz van köze, vagy hogy a baktériumok, a szájban lévő baktériumok okozzák az elme problémákat, és hogyha kihúzzuk a fogakat, bár több vizsgálat, meg kísérlet is igazolt, hogyha kihúzzuk a fogakat, akkor távolabb helyezzük a baktériumokat az embernek az agyától, és így kisebb esélyben fognak mentális problémák mutatkozni. Na most ez ugye egy sorozatból derül ki, de azért nem állunk túl távol a valóságtól, hogy akkoriban ezek voltak a felfogások. Létezett már a freudi irány, de az időigényes volt. Meg megfelelő gyógyszerezés nélkül, ami megint csak nem igazán létezett akkor, nem működött olyan betegeknél a freudi szempontrendszer, akiknél a korai időszakban az egyetlen megoldása lobotómiának tűnt. Egyetlen megoldásnak a lobotómia tűnt. A freudi iránynak az is volt a kritikája ilyenkor, hogy a mentális problémákat nem lehet kibeszéltetni a betegből, hiszen akkor ugye meg annyi agydaganatos megbetegedéssel találkoztak már, hol azt látták, hogy ha van is rendellenesség az embernek az agyában, akkor az tapintható, az látható, de hogy nem fogunk semmit se elérni azzal, hogyha csak dumáltatjuk meg, beszéltetjük a beteget. Ez volt akkor a felfogás.
És hát megint csak ugye egy olyan korszakról beszélünk, ahol gyakorlatilag a vércukrodat levitték nullára valamilyen inzulinterápiával, meg mondom, mint ahogy korábban említettem, gyakorlatilag maláriával fertőznek meg téged, vagy a sok terápia elődjét alkalmazzák rajtad, gyakorlatilag direkt rohamokat okoznak neked, hogy ezzel is megpróbálják ugye az állapotodat megváltoztatni, úgyhogy tényleg egy ilyen korszakban, ahol ilyen drasztikus módszereket alkalmaznak, való tűnhet egy Nobel-békedíjas megoldásnak az, hogy a hisztérikus, kiszámíthatatlan, agresszív betegből hirtelen egy kezelhető kiskutya lesz, hogy fogalmazzunk így.
Meg kell említenünk António Egas Moniz portugál sebész nevét is, aki elsőként gondolta úgy, hogy minden mentális probléma kezelhető azzal, hogyha összekuszáljuk a neurális hálózatot, amit a legjobb a homlok lebennyel kezdeni, hisz nem nagyon tudták, hogy mire van. Ma már tudhatjuk ugyanakkor, hogy a homlok lebeny a motorikus funkciókra, a probléma megoldásra, a spontaneitásra, memóriára, nyelvekre, kezdeményezésre, szociális és szexuális magatartásra hivatott, legalábbis ezen érzelmek és ezen képességek ide vezethetők vissza, és mint említettem, lényegében itt lakik az emberi lélek, és ők ezzel akartak így ügyeskedni.
És hát egyébként Moniz mentorálta a Freement is, hisz Freement lenyűgözte ugye Moniznak a metódusa és a metódusa, mert úgy tűnt, hogy a kollégája sikerrel járott, ahol ő nem tud. Ugye Freement törekvő volt, és éveken át kutatta a mentális betegségek okát egy szerves modell alapján, de a belefektetett idő és erőfeszítések ellenére nem produkált végeredményeket, de ahogy korábban említetted, Moniz abban hitt, hogy a neurális hálózat a megoldás a mentális problémákra, és ugyan ez akkor is csak egy elmélet volt, de akkor is lenyűgözőnek tartotta Freeman ezt a megközelítést, és hát egyébként utólagosan is végigolvasva ugye az adatokat, meg írásokat, amiket akkor készítettek, hát eléggé megkérdőjelezhetőek voltak ugye a végigvezetések, meg minden, de legalább egy ilyen belső kör kialakult közöttük, ahol bíztatták egymást, hogy ők valójában jó úton haladnak a megfejtéshez, és hogy az ő módszereikkel majd sikeresek lehetnek, és meg tudják gyógyítani a mentális betegeket.
És Moniz volt az, aki 49-ben Nobel-díjat kapott a munkájának az elismeréseként, és hát valóban a Nobel-díjat a lobotómiáért kapta, vagy legalábbis a lobotómia tökéletesítéséért. Igaz, a Nobel-díj bizottság, vagy nem tudom, hogy hívják, az később beismerte, hogy hát ez nem volt jó ötlet azért annyira részükről. De menjünk is vissza az időben, hogy nézett ki még a korai megoldás, mert hogy azt hiszem pont Egas Monizhoz vezethető vissza a lobotómia elsőkénti alkalmazása. Egy alkalommal alkoholt fecskendeztek egy skizofrén agyába, mert az volt a szándékuk, hogy dehidratálás útján elsorvasszák a homloklebenynek az idegrostjait. De közben Egas Moniz rájött, hogy az alkohol átszivárog az agy többi részébe, viszont amikor erre rádöbbent, akkor rögtönözni kezdett, vagy rögtönözni volt kénytelen. Lyukat ütött a koponyájába, majd felkapta az úgynevezett lukatóm nevű eszközt, hát angolul lukatóm, de hát lukatóma, nem tudom, valami ilyesmi lehet magyarul, nem találtam magyar megfelelőt rá, ami egy ilyen drótos nyél volt, ami gyakorlatilag így a végén így sikerrel így ilyen, nagyjából egy ilyen pillangószány formájú, ilyen drótos eszköz keletkezett belőle, és ezzel volt módja arra, hogy ilyen 1 cm átmérőjű darabokat vágjon ki az agyszövetből. És ez valamiért az volt a benyomása, hogy ez hatékony, hogy ez megoldja a problémákat, és gyakorlatilag ezzel indult el a lobotómia, amit korábban még leukatómiának hívtak. De aztán nevet változtattak, nem tudom miért. És van még egy név, aki megint csak nagy szerepet játszott ebben a sztoriban, James Winston Watts, ő sebész volt, és ő volt az, aki betársult Freemanhez. Elkezdett Freeman előadásaira járni, amik elvileg annyira jók voltak, hogy a hallgatók oda szervezték a randiaikat.
És hát a páros elkezdett dolgozni, ugye, és hát végül is Freemannek szüksége volt Wattsra, mert ugye, hogyha jól emlékszek, akkor Freeman nem volt sebész, és nem hajtatta végre saját maga ezeket a beavatkozásokat. Úgyhogy eljutunk Alice Hood Hammadhoz, aki egy 63 éves kansasi nő volt, és hát ő volt gyakorlatilag Watts és Freeman első közös paciense. Egyébként a hölgy inszomniában és bipoláris zavarban szenvedett, és ezzel vitték a két orvoshoz a hölgyet. Freeman felügyelte Wattsot, és az eljárást sikeresnek titulálták, hát legalábbis Alice férje azt mondta, hogy szerinte sikeres volt, és azt állította, hogy felesége a hátralévő 5 évében úgy tűnt, hogy akkor volt a legeslegboldogabb valaha. Hát természetesen végül Alice-t erről nem kérdezték meg, úgyhogy nem tudhatjuk meg, hogy az ő szemszögéből ez mennyire volt sikeres vagy sikertelen, de sejthető, hogy nagyjából ugyanaz a félhalott, zombiszerű állapot volt nála is felfedezhető, mint a lobotómia áldozatainak a többségénél.
És elvileg, amikor megkérdezték a beavatkozás után, hogy hogy érzi magát, akkor azt mondta, hogy boldog, és közben egy törölközővel törölgette az arcát, mint hogyha vizes lett volna. És ez egy visszatérő mellékhatása volt a lobotómiának, hogy amikor valamennyire felépültek a betegek, akkor teljesen random és értelmetlen dolgokat kezdtek el csinálni, miközben beszéltek. Például valaki képzeletbeli kávét töltött egy üres csészébe, és amikor erre rámutatott valaki, hogy hát nézd már meg, hogy mit csinálsz, akkor nem tudták megmondani, hogy miért csinálják, mert nem is értették, nem is vették észre, hogy csinálják. De a mellékhatások közt meg kell említeni, hogy például az alkoholizmus miatt kezelt beteg később már fele annyi alkoholtól is durván berugott, és kiderült, hogy a lobotomiának van egy olyan mellékhatása, ami szinte minden betegnél jelentkezett, a lobotomizált ember nem gyakorolta többé a hitét. Azaz nem akart már utána templomba menni, még az se, aki addig minden egyes nap elment. A lobotomiával lényegében kimiskárolták az emberből a spiritualitást.
Szóval akkor a két doktor úrnak a karrierjében eljutunk arra a pontra, hogy segíthetnek egy politikuson. Ugye korábban említettük, hogy Freeman nagyapja megmentette gyakorlatilag egy elnöknek az életét, és hát Freemannek is megadatott a lehetőség, hogy egy nagy nevű politikus, méghozzá Joseph P. Kennedynek a lányán segíthessen. Azt kell tudni ekkor a hölgyről, Rosemary Kennedyről, hogy 22 éves volt, és többnyire olyan... úgy nyilatkoztak róla a családtagok, hogy hát kicsit furcsán viselkedett, sokszor kiszökött otthonról, nem igazán tudott részt venni a beszélgetésekben. Rose Kennedy, az édesanyja azt mondta, hogy az asztalnál Rosemary nem tudta tartani az ütemet a komplikáltabb beszélgetésekkel, vagy politikai diskurzusok során. Testvére pedig azt nyilatkozta, hogy úgy tűnik, hogy egyre ingerlékenyebb Rosemary, és egyre kevésbé lehet vele bánni. Úgyhogy ezeknek a tüneteknek köszönhetően Joseph Kennedy felkereste Freemant és Wattsot, akik mondták neki, hogy ezek a mentális problémák abszolút megoldhatóak, méghozzá ezzel a lobotómia beavatkozással. Végül az apa beleegyezett, hogy végrehajtsák rajta a lobotómiát. Egyébként erről édesanyja Rose nem tudott, úgyhogy ezt a döntést az apa egyedül hozta meg, és 23 éves volt Rosemary, amikor beültették őt a székbe, és gyakorlatilag ugye őt is így enyhén elkábították, mert ugye, ahogy mondtad, nem szabad, hogy teljesen ki legyen ütve a beteg, mert fontos, hogy ugye lehessen vele közben valamilyen szinten beszélgetni, és hát hála Istennek találtunk némi forrást is arról, hogy nyilatkoztak-e a beavatkozásról magáról. Méghozzá James Watts nyilatkozott a beavatkozásról, ami egyébként 41 novemberén történt meg. Miután Rosemary mérsékelten el volt kábítva, végigmentünk a koponyáján. Azt hiszem ébren volt. Beadtunk neki egy enyhe nyugtatót. Megejtettem a koponyán keresztül a sebészeti bemetszést az agyán. Közel volt az arcához, mindkét oldalom. Egy kis bemetszést ejtettünk. Nem lehetett egy incsnél nagyobb. Egyébként ezen a ponton szeretném meghatározni, hogy az eszköz, amivel ekkor operáltak, gyakorlatilag egy vajazókéshez hasonlított, amit hát talán valamennyire erőszakosan fel le kellett mozgatni, hogy megejthessék ezt a bemetszést. Ezután behelyeztünk egy eszközt, miközben feltettünk Rosemary-nek néhány kérdést. Például elmondattuk vele a mi atyánkat, elénekeltettük vele az Isten áldja Amerikát, vagy visszafele számoltattunk vele. Ez alapján mértük fel, hogy milyen mélyre vágjunk, hogy hogyan reagál a beavatkozásra. Amikor Rosemary elkezdett összefüggéstelenül beszélni, megálltunk. Hát ez szerintem önmagában is borzasztóan hangzik, hogy valóban egy kicsit kábult állapotban veled énekeltetnek, felmondatnak dolgokat, meg ilyesmi, és egy ponton hirtelen gyakorlatilag megszűnsz létezni, ha szerintem ezt így nagyjából ki lehet jelenteni. De egyébként az is kiderült, hogy Watts úgy gondolta, hogy Rosemary-nek nem mentális retardációban szenvedett, hanem egyszerűen csak depressziós volt, és a két orvos által írt dokumentálás megerősítette Watts kijelentését később. Egyébként a Kennedy-kre jellemző volt, hogy nem ismerték el a mentális problémákat a családban, és hát hamar kiderült, hogy ez a lobotomia sem járt sikerrel teljesen. Rosemary mentális kapacitása egy-két éves szintjére süllyedt, és nem tudott se beszélni, se járni, és hát inkontinens volt. Egyébként Rosemary esetének szerintem egy elrettentő példának kellett volna lennie, ami talán meg tudta volna akadályozni, hogy tovább haladjon ez a lobotomizálás az embereken, de sajnos az nem így történt, mivel természetesen a Kennedy család az eltitkolta a nyilvánosság elől Rosemary esetét, és így nem igazán tudtak rontani ugye ezen a rendületen, és hogy megakadályozzák a lobotomiát. El is helyezték Rosemary-t egy kórházba, majd később áthelyezték Wisconsinba, ahol leélte hátralévő életét. Az apácák és egy-két ember azért gondoskodott Rosemary-ről, és időközönként elvitték kocsikázni, vagy kutyát sétáltatni. Édesanyja egyébként 20 éven keresztül nem látogatta meg, édesapja pedig soha nem látogatta meg őt ebben az intézetben. Testvérei is csak akkor tudták meg, hogy mi történt Rosemary-vel és hol tartózkodik, amikor 20 évvel később édesapja sztrókot kapott 61-ben, és már nem tudott beszélni és járni, és akkor gondolom valamilyen családi nagybeszélgetés során, vagy valami során kiderült, hogy Rosemary hol tartózkodik, és így ők is 20 évvel később meglátogatták őt, és egészen 87-ig kellett várni, hogy a nyilvánosság is megtudja, hogy mi történt vele. Egyébként miután 69-ben édesapja meghalt, a Kennedyk próbálták úgy egyre inkább bevonni a családi életbe, de hát szegénynek egyébként a karja is lebénult, és hát bár járni megtanult sántítva, viszont normálisan beszélni szegény soha nem tudott már többet, és hát én nem is gondoltam volna, de végül 2006. január 7-én 85 évesen halt meg természetes körülmények között, és eltemették őt a Hollywood temetőben a szülei mellé. Számomra ez az egész történet rengeteg ponton nagyon brutális, és nem is igazán tudtam feldolgozni. Nyilván nem az övé a legszörnyűbb, ezt el tudom képzelni, hisz gyerekekről is beszéltünk, de mindemellett, hogy azért így belepillanthattunk abba, hogy pusztán azért, mert a Kennedy családnak volt egy ilyen elképzelése, hát nyilván leginkább Joseph P. Kennedynek, hogy ők egy komoly politikai karriert szeretnének elindítani, és hogy egy ilyen kicsapongó, talán kicsit hisztis lány, hisz 22-23 éves lányról beszélünk, ez be tudná mocskolni a Kennedy nevet, egy ilyen érvelés vagy indoklás miatt ezt a beavatkozást hajtották végre, amikor is szerintem ezen a ponton egyébként már tisztában lehettek a lobotómia hatásaival. Ezt gusztustalannak tartom, hogy gyakorlatilag így végét vetettek egy fiatal lány életének és személyiségének és mindennek.
Igen, ez tényleg rendkívül felháborító. Különösen, amikor az ember belegondol, hogy ha basszus, hogy velem csinálnák ezt, hogy mondjuk most tehát végrehajtanának rajtam egy ilyen eljárást, el akarnák venni a személyiségemet, és még egy komplett életet le kellene élnem úgy, hogy már nem vagyok önmagam, hanem a önmagam két éves kori formája vagyok. Hát beleborzongok a gondolatba. De igen, valószínűleg, és nem felmentve őket, mert ez tényleg végletekig megvetendő ez az egész, de valószínűleg arra az volt a benyomásuk, hogy ez a lobotómia ez egy úttörő, teljesen megbízható és igazolhatóan is hatékony megoldás lesz arra, hogy Rosemary-nek a problémáit, időzős problémáit kezeljék. És nyilván az is közrejátszik, hogy itt történt egy műhiba, tehát ez egy sikertelen lobotómia volt, aminek valamiért nem volt meg sohasem a következménye.
Így van. Hát nyilván, ha nyilvánosságra hozták volna, akkor a végeredményt, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, akkor ez biztos segített volna a helyzeten, és talán nem megy tovább egészen, hát nem tudom, ha jól tudom, Franciaországban talán még 20-30 évvel később is alkalmazták a lobotómián, de lehet, hogy ez segített volna. Egyébként valahol szerintem még abban is szörnyű belegondolni, mint édesanya, hogy te erről az egészről nem tudtál, csak már akkor, amikor ez megtörtént, és hogy egyáltalán megpróbálja a gyermeket szemébe nézni, hogy egyáltalán még ott van a gyermeket. Úgyhogy ez szerintem több szinten és több megközelítésből is egy elég szörnyű példa, és tényleg, ha csak abba gondolunk bele, hogy legalább, tehát minimum 3000 emberről beszélünk, de hát mondom, ez csak Amerika, tehát a világ többi táján is azért alkalmazták, és több 10 000 beteg lehetett szerintem összességében. Hát ez, igen, ez azért elgondolkodtató, hogy tényleg kevesebb, mint 100 éve itt tartottunk.
Idő után Freeman már azzal se fáradozott, hogy bemenjen egy kórházban végrehajtani ezeket a dolgokat, ezt az eljárást, hanem már szó szerint az irodájában végezte el, miközben partnere Watts a papírmunkáit intézte, és ezért egy kicsit el is hidegültek egymástól, vagy legalábbis voltak konfliktusok. Végső soron Freeman országjáró turnéra indult a fiaival, hogy országszerte tudja végrehajtani a híres neves lobotómiáját. A kocsiját úgy nevezte, hogy The Lobotomobile, ami hát nem is tudom, hogy fogalmazza, kicsit azért parodisztikus.
Igen.
És Berkeleyben történt az az eset, hogy egy nőnek bevérzett a sebe, miközben hajtották rajta végre a lobotómiát, ami teljes bénulással fenyegette őt. Ugye minden ilyen eljárás, vagy a legtöbb ilyen eljárás gyakorlatilag plénum előtt végezték el. A műtét közben Walter Freeman oda ment a férjéhez, nem a sajátjához, hanem a nőnek a férjéhez, aki ugye megrendelte idézőjelesen a lobotómiát, és elmondta, hogy újabb $1000 lesz szüksége, hogyha meg akarja menteni a nőt. A férje jóvá hagyta, úgyhogy Freeman fogott egy ilyen biciklipumpa-szerű eszközt, amivel lényegében kipumpálta a vért a nőnek az agyából. Egy másik esetben pedig becsusszant a betegnek az agyába egy fém darab, azonnal megölve őt, és ennek az volt az oka, hogy Freeman be akart állni egy fotózásra, ezért nem figyelt, és lényegében ez a fém darab ez eltűnt az embernek az agyában. És azt gondolnánk, hogy na jó, de ez most már nem. És nem. Tehát, hogy semmi ilyesmi ez a Freeman, ez nem is tudom, öreg emberként halt meg, könyvet írt a tapasztalatairól, ilyen oktatóvideókat készített arról, hogy kell végrehajtani ezt a dolgot. A szakértőjévé vált annak a mészárlásnak, amit ő volt képes végrehajtani, és egyszer sem lett semmi foganatja mindannak a borzalomnak, amit végrehajtott.
Igen, hát gyakorlatilag egy showmannek képzelte el magát, vagy szerintem legalábbis úgy állította be magát. Megmondom őszintén, amikor láttam róla egy képet, nekem valamiért Lenin jutott eszembe így a kinézetéről, de volt egy kis szakálkája, kis kalapocskája, meg sétálóbotja, és hát valóban, ha jól tudom, akkor volt egy olyan eset is, amikor egyszerre két eszközzel is dolgozott szimultán, hogy megmutassa, hogy hát gyakorlatilag ez a beavatkozás, ez nem bonyolultabb egy kisebb köröm beavatkozásnál, vagy bármi másnál, hogy ezt így percek alatt el lehet intézni, beütöd, és már kész is van, de természetesen miközben ilyen szépen prezentálta ezt az egészet, túlmélyre ütötte az egyik eszközt, úgyhogy bele is halt a paciens, és hát igen, benhagyott fémdarabot, meg nem figyelt oda, és hát valóban rémisztő, hogy ezeknek a hibáknak ellenére gyakorlatilag tovább folytatta a karrierjét, és tényleg nem volt megállás. Egyébként Watts azt vallotta, hogy a Freeman által alkalmazott jégcsákányos eljárást ne alkalmazzák az irodájában, mert hogy a jégcsákány az nagyjából egy dologra jó, és az a jégaprítás. Úgyhogy hát igen, úgy tűnik, hogy Wattsnak azért voltak elvei, és nem feltétlenül értett egyet Freeman minden egyes módszerével. Hát nyilván az egész lobotómiát tekintve ez talán eltörpül ugye a folyamat mellett, de érdekes részlet szerintem, hogy maga a jégcsákányos módszer az Watts által nem feltétlenül volt teljesen elfogadva. És hát említettem korábban, hogy például ugye a higiéniában sem nagyon hitt, tehát hogy nem kell túlreagálni ezt az egész higiénia részét, hisz ez úgyis csak valami orvosi humbuk, úgyhogy hát nem tudom, egy érdekes személyiség volt, akit egyébként ugye, mint korábban említettük, Moniz is gyakorlatilag eléggé pártolt, úgyhogy én úgy érzem, hogy ebben az egész történetben talán még Watts lehetett az, aki a legrealisztikusabban látta ezeket a szituációkat, de van egy érzésem, hogy Freeman valószínűleg valamilyen szinten tudta befolyásolni őt, és talán kicsit kontrollálni, hogy merre is haladjunk ezzel az egész lobotómiával, mert ugye Rosemary eseténél is észrevehető volt, hogy nem biztos, hogy feltétlenül egyből kellett volna ezt a lobotómiát alkalmazni, csak talán ez tűnt a legpraktikusabbnak, meg hát talán Joseph Kennedy is hozzájárulhatott ahhoz, hogy esetleg kicsit felfuttassa a karrierjüket, hogyha végrehajtják ezt a beavatkozást, de hát úgy látszik, igen, hogy Watts nem volt elég arra, hogy talán tovább gondoljuk ezt a lobotómiát, és inkább tényleg Freeman volt az, aki megkapta a reflektorfényt ezen a téren.
Freemannek lényegében az volt az álma, hogy országszerte ismerjék őt el, mint a férfit, aki meggyógyította az elmebajt. Hosszú távon szerintem ez nem sikerült. De minden cselekedetét ez motiválta. És a lobotómia végét nem is a folyamatos mészárlás, meg hentes munka és a félre sikerült beavatkozások okozták, hanem az úgynevezett torazin nevű szer, aminek ugyanaz volt a hatása, mint a lobotómiának, csak nem hordozta magában a műtéti beavatkozás kockázatait. Egyébként a lobotómia mindmáig legális az USA-ban. Ha van valaki, aki elvégzi rajtad, akkor éppenséggel nincs akadálya. És hát felmerül a kérdés, ki a franc akarná magán elvégeztetni ezt a beavatkozást? Egyébként meggyőződésem, hogy nagyon sokan, ugyanis nagyon sok ember van úgy a problémáival, hogy nem bírja már el azoknak a súlyát, meg hogy egyáltalán ezekkel a problémákkal, ezekkel a kihívásokkal neki nap mint nap szenvednie kell. Ez a pánikbetegségnek egy sajátos változata, hogy egész egyszerűen azt érzed, hogy nem vagy képes élni, nem vagy képes egyről a kettőre létezni, mert túl sok egyszerűen. És vannak emberek, akiket ha megkérdezel, biztos vagyok benne, hogy azt mondja, hogy na, egy lobotómia azért jót tenne nekem. Ez lett volna a lobotómiáról szóló epizódunk, reméljük tetszett nektek, nézzetek utána azoknak a forrásoknak, hogyha érdekelt titeket a sztori, amiket ajánlottunk, de a show notes-ba is elhelyezzük őket, és kérlek szépen titeket, hogyha a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportba írjátok meg a véleményeteket a témával kapcsolatban, akár a feldolgozásunkkal kapcsolatban, de mindinkább a lobotómiával kapcsolatban. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, ez volt a Szürke Zóna podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt.
Sziasztok!
Sziasztok!